Ezsrás könyve fölveszi a Krónikák második könyve utáni 70. év történetét. A 70 éves fogságnak vége, és a maradék visszatér Izrael földjére. A visszatérés Ezsrás vezetésével történik, körülbelül 50 évvel Zerubbábel visszatérése után. Nehémiás mintegy 15 évvel később megy vissza Ezsrást követően. Ezek a számok megközelítőek, és mutatják Izrael történetének a fázisait a fogság után. Ennek alapján láthatjuk, hogy Dániel 70 hete miként illik bele a képbe természetes és észszerű alapon. Dániel 70 hete Nehémiás, és nem Ezsrás könyvével kezdődik. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. Dániel könyve, 9. rész, 25. vers. A következő adatok Sir Robert Anderson számítása szerint megfelelően oldják meg a Dániel könyvében említett 77 problémáját. Círus rendelete Krisztus előtt 536-ban. Ezsrás könyve első részének első 4 verse. Artaxasztán rendelete Krisztus előtt 445-ben, uralmának 20. évében. Nehémiás könyve második részének első 8 verse. A 77 elkezdődik. Az első 7 hét véget ér Krisztus előtt 397-ben. Ez Malakiás próféta ideje. Nehémiás a tettek embere, és kevés szót használ. Márk is ilyen módon írja le történetét. A könyv kulcsversei a következő. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt. Nehémiás könyve, első rész, 4. vers. Ezért követeket küldtem hozzájuk ezzel az üzenettel. Nagy munkát kell végeznem, ezért nem tudok elmenni. Félbe maradna a munka, ha abba hagynám, és hozzátok mennék. Nehémiás könyve, 6. rész, 3. vers. Isten arra szólította fel választott népét, hogy tegyen bizonyságot a bálványimádás ellen, de túl gyakran ők maguk adták be derekukat és lettek bálványimádókká. Isten elküldte őket Babilonba a bálványimádás forrásához. Helyreállításuk azonban nem volt teljes. Nem szabadultak meg ebben az időben egészen a római birodalom korszakáig. Az új szövetség velük nyílik, amikor Róma uralma alatt nyögnek. 3 férfi játszott fontos szerepet Jeruzsálem újjáépítésében. Az egyik Zerubbábel, a fejedelem, aki a politikai oldalt képviselte. Aztán volt Ezsrás, a pap, és végül Nehémiás, egy átlagos állampolgár. A király, a pap és a próféta nem építette újjá Jeruzsálem falait, és nem tisztította meg a templomot, ezért Isten előállította Nehémiást, akit átlagembernek nevezünk. Őszintén szólva, ez nem szerencsés megkülönböztetés, amikor lelkészi emberekről és nem lelkészi emberekről beszélünk. Az egyik a másik kiegészítője. Nekünk mindkettőre szükségünk van. Amikor kezdtem lelkipásztori szolgálatomat, akkor sötét öltönyben és nyakkendőt viselve mentem a szószékre minden alkalommal. Egyik barátom először látott meg ilyen díszes öltözetben a szószék mögött egy vasárnap délelőtt, és később azt mondta, hogy úgy néztem ki, mint egy összvér, aki átnéz egy fehérre meszelt kerítésen. Aztán egy napon, mint fiatal lelkipásztor rájöttem, hogy én sem lehetek más, mint azok, akik a padokban ülnek. igyekeztem attól kezdve hozzájuk hasonlóan öltözni. Egy napon golfoztam néhány barátommal. Egy férfi meghívta egyik barátomat, aki tisztséget viselt egy gyülekezetben. Bizonyára nem tudta, hogy én is megyek a golfozásra. Amikor meglátott, így szól: ó, ön is itt van! Most jól tesszük, ha vigyázunk a nyelvünkre. Tudod-e, hogy ekkor mit tettem? Oda hívtam, és így szóltam: ide figyeljen, testvér! Nem vagyok más, mint ön. Ha átkozódni akar, akkor átkozódjék, de abban igyekezzünk megegyezni, akár itt vagyok, akár nem, Isten hallja az ön beszédét. Nem számít, hogy hallom-e, amit mond, vagy nem hallom. Hamis megkülönböztetést tesznek ma a lelkészek és az úgynevezett laikusok között. Nagyon fontos, hogy mindketten közösségben legyenek Istennel. Mégis egy nem lelkészi csoporthoz tartozó férfi építette meg Jeruzsálem falait, és ő tisztította meg a templomot. Úgy hiszem, hogy még ma is Isten fölhasznál nem lelkészeket, hogy nagy munkát végezzenek, és szilárd alapra helyezzék művét. Ma is szükség van az újjáépítésre. Őszintén szólva, várom Istentől, hogy majd előállít valakit, például egy olyan embert, mint amilyen Dwight L. Moody, Billy Sunday és Billy Graham volt. Szükségünk van Nehémiásokra. Nehémiás hitt a vigyázásban és a munkában. Hitt abban is, hogy dolgozniuk és imádkozniuk kell. Vigyázzunk és imádkozzunk, vagy dolgozzunk és imádkozzunk. Ezek a szavak jellemezték ezt az embert. Jó kormánytisztséget töltött be Perzsiában. A király főpohárnoka volt. Erkölcsös, becsületes ember volt. Maradhatott volna Perzsiában, de ha ezt tette volna, akkor nem lenne neve és munkája benne Isten följegyzésében a Bibliában. Sohasem hallottunk volna róla. Szeretném, ha megfigyelnél néhány vonást, amelyek jellemezték ezt az embert, amint megismerkedünk vele. Hadd mutassam be neked Nehémiást, a hűséges férfit. E könyv első 7 fejezete a falak újjáépítésével foglalkozik. A könyv többi része az ébredést és a reformot írja le. Az első fejezet Nehémiás imádságával kezdődik. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Súsan várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyámfia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Nehémiás könyve, első rész, első és második vers. Amikor Nehémiás a megmenekült júdaiakról beszél, akkor azokra a zsidókra utal, akik visszatértek az országba. Nehémiás visszatérhetett volna az országba, de valamilyen ok miatt nem tért vissza. Ehelyett tisztséget vállalt. Nem akarom őt bírálni, mert Isten felhasználta Nehémiást. Figyeljük meg, hogy ez az ember fontos tisztségben van, és ez előmozdítja Isten művét. Nagyon eltölti Isten ügye. Egy napon, amikor jön-megy a palotában, meglátja egyik testvérét, aki éppen akkor érkezett Jeruzsálemből, és valószínűleg üzenetet vitt a palotába. Nehémiás megállította és megkérdezte: hogy mennek az ügyek az országban? Ezeket a szavakat hallotta. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott abban a tartományban. Jeruzsálem várfala csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Nehémiás könyve, első rész, 3. vers. Ez nem valami kellemes kép. Szomorú helyzetben van Isten ügye és Isten népe. A zsidók gyalázatban vannak, mert kudarcot vallottak, és Isten ezt nem engedheti tovább. Sajnálatos módon mi megengedjük ezt korunkban. Nehémiás nagyon elkeseredett a jelentés tartalma miatt, és többféle módon is válaszolhatott volna. Ezt mondhatta volna. Ez túl nagy baj, testvérem. Sajnálattal hallom. Felírom neved az ima listámra. Isten áldjon meg. Vannak más kegyes szólamok is, amiket a keresztény alkalmazni szokott, de valószínűleg Nehémiás ilyenekről nem tudott. Fontos, hogy Nehémiás törődött a helyzettel. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny istene előtt. Nehémiás könyve, 1. rész, 4. vers. E vers alapján számos tényezőre szeretném fölhívni figyelmed. Nehémiás nem volt közömbös a nép nyomorúságával kapcsolatban, de nem is kritizálta a helyzetet. Elmondhatta volna. Az embereknek ezt kellene tenniük, vagy ezt kellett volna tenniük. Nehémiás magára vette a terhet. Visszatekintve Esdrás könyvére, emlékszünk arra, hogy ő miként viselkedett a nép helyzetét látva. Ő pap volt, és szintén törődött a néppel. Most itt van egy laikus, és ő is magára veszi a terhet. Korunkban Krisztus ügye forog kockán. Kíváncsi vagyok rá, hogy akik kritizálják a munkát, és színlelik, hogy érdekli őket a munka, tényleg törődnek-e vele? Ha az a helyzet, amit bírálsz, nem töri össze a szíved, akkor ne bíráld. Túl sok a beszéd, és nem elég a könyv. Nem vagy Isten küldötte, ha az üzenet nem okoz egyéni aggodalmat. Amikor arra gondolok, hogy Esdrás idős ember volt, azt hiszem, Nehémiás fiatalabb volt. Esdrás valószínűleg kisgyermek korában került fogságba, de véleményem szerint Nehémiás a fogságban született, ahogy sokan ott születtek. Ez az oka annak, hogy amikor Esdrást tanulmányozzuk, akkor nem bírálom azokat, akik Babilóniában maradtak. Jól lehet, kikerültek Isten akaratából, voltak bizonyos istenfélő emberek, akik nem tértek vissza saját országukba. Pál apostol mondja a római levél 14. részének 4. versében. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Nincs jogunk ezeknek az embereknek a megítélésére. Mindig óvatosnak kell lennünk, ha más hívőket bírálunk, hiszen nem ismerjük az összes körülményt. Napokon át ültem, sírtam és gyászoltam. Végezte feladatát, de ez nem tartotta vissza attól, hogy üljön és sírjon. Figyeljük meg, hogy ezután böjtölt és imádkozott a menny istene előtt. Ez volt ezeknek az embereknek az erőforrásuk. Esdrás ezt tette valamikor, és most Nehémiás sír és imádkozik. Megint fel kell hívnom figyelmed erre a kifejezésre. A menny istene. Ez a kifejezés előfordul Esdrás, Nehémiás és Dániel könyveiben. Ez Istent írja le, aki különösen jelenik meg ebben a három könyvben. Jeruzsálem bukása után és Jeruzsálem elpusztítása után Isten többé nem azonosította magát a templommal, aki korábban a kerúbok közt lakott. A dicsőség eltávozott. Az ikábód szót írták föl Izrael síremlékére. Az Úristen visszatért a mennybe. Ezért a fogság után írt könyvekben ő a menny istene. Nem jelenik meg ismét egészen addig, amikor Betlehemben az angyal ezt mondta: dicsőség a magasságban Istennek. Lukács evangéliuma, 2. rész, 14. vers. Krisztus lejötte földre emberi test formájában. Egy napon ismét visszatér. Az Úr Jézus Krisztus maga mondta: és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. Máté evangéliuma, 24. rész, 30. vers. Nem tudom, mi lesz az a jel, de azt gyanítom, hogy az Isten Sekina dicsőségének a visszatérése lesz. Nehémiás korában azonban ő a menny istene, és Nehémiás hozzáfordul ilyen megszólítással. Ez egy nagyszerű imádság, és lesz még egy másik imádság is a 9. fejezetben. És ezt mondtam: ó, Uram, mennek istene! Te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Nehémiás könyve, 1. rész, 5. vers. Álljunk meg egy pillanatra, és vizsgáljuk meg a félelmes szót. Ezt a kifejezést nagyon félreértik, és rosszul használják. Isten tiszteletre méltó Isten, és ő okozhat rémületet. De ő ugyanakkor az az Isten, akire ez illik. Hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Ő az ítélet istene, de ugyanakkor a kegyelem istene is. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nehémiás könyve, 1. rész, 6. vers. Figyeljük meg Nehémiás szavait ebben az imádságban. Vajon ezt mondta? Megvallom azokat a bűnöket, amelyeket elkövettek. Nem. Megvallja azokat a bűnöket, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, atyám háza népe is. Hányszor hallunk ilyen bűnvallás gyülekezeteinkben? Imádságában Nehémiás megvallotta a nép bűneit. A zsidók kudarcát a bűn okozta. Nehémiás ezt mondta: vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nem volt önigazult farizeus szemlélő. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál. Nehémiás könyve, 1. rész, 7. vers. Ebből a versből láthatjuk, hogy Nehémiás hit Isten szavában. Arra támaszkodott. Ismerte Isten igéjét. Törődött vele, mert Isten parancsolatait figyelmen kívül hagyták. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak, Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé. Nehémiás könyve, 1. rész, 8. vers. Nehémiás nem csak hitt Isten igéjében, hanem hitt abban is, hogy a zsidók visszatérnek Jeruzsálembe. Sok prédikátor nem hiszi el ma, hogy Isten olykor okkal használ nem lelkészi embereket. Isten igazsága nem mindig hatol be azokba, akik prédikátorok, de olykor eléri valamelyik nem lelkészi szolgálattevőt. Éppen ilyen volt Nehémiás is. Imádkozzunk! Háladással köszönöm meg neked, Uram, hogy elkezdhetem Nehémiás könyvének tanulmányozását. Tudom, hogy fontos célból tetted bele a Bibliába. Segíts meg szent lelkeddel, hogy figyeljek szavadra, és átvegyem igéd alapján mindazokat az üzeneteket, amelyeket ma kell alkalmaznom mindennapi életemben és szolgálatomban. Hallgass meg az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.